Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke, a hvg.hu közeleti podcastja. Egy évzáró, utolsó előtti adás ez a mai. Pénteken a nagy tüntetések előtt beszélgetek Miketz Dániellel, a Republikan Intézet és az MTA kutatójával. Köszönöm szépen, Dani, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.
A témánk pedig a 2018-as esztendő lesz. Nem mehetünk el majd szó nélkül az áprilisi választások mellett, nem is szeretnénk. De mégis arra kérlek először, Dani, hogy próbáljuk már meg körülírni azt, hogy mi az, amiben élünk, mi az a rendszer, ami körülvesz minket. A Bozóki András a politikatudományi szemlében írt nemrég arról, hogy ez egy kívülről korlátozott hibrid rezsim. Ezt a politológus szakma, mint hogyha elkezdte volna elfogadni, vagy hát nem voltak elne különösebb kifogásai, Filipov Gábor már a dolgozataiban hibrid rezsimet használ, simán. És hát Magyari Péternek volt a 444-en egy nagyon-nagyon hosszú eszéje arról, amiben élünk. Ő egész egyszerűen az uradalmat használja. Te politológusként melyiket tartod elfogadhatónak, akár számodra, vagy akár egyébként a kutatásaidban miként viszonyulsz a 2018-as Magyarországhoz?
Hát, hogyha valakit érdekel ez a téma, akkor ajánlanám még a 2016-ban jelent meg az MTA Politikatudományi Intézetének a Trendek a Magyar Politikában 2 kötete, és a Gyulai Attila is foglalkozik ezzel a kérdéssel, illetve Körösényi Andrásnak is vannak még ilyen munkái, amik ezt boncolgatják. Tehát valóban létezik egy ilyen, ez főleg a tranzitológiával, tehát akik a demokratikus átmenettel foglalkoztak, abból jött ez a kutatási irány, ami ugye azt vélte felfedezni, hogy azért nem volt annyira egyértelmű ez a tranzit, ez az átmenet a diktatúrából, vagy egy ilyen autoriter rendszerből, a Kádár rendszerből a demokráciába. Igazság szerint nekem nem ez a kutatási területem, ezek egyébként izgalmas viták, amelyeknél azt hiszem, hogy gyakran elvész a vita magáról a rendszer jellemzéséről szól, vagy a rezsimnek a jellemzéséről szól, és mintha ilyen névadási viták lennének. Az biztos, hogy egy olyasfajta politikai rendszerben vagyunk, ami, illetve maga a Fidesz annyira megváltoztatta ezt a politikai rendszert, hogy nem írható el azzal, és ezt Nyilván Orbán Viktor is mondta, hogy egy liberális demokráciáról lenne szó. Én azt gondolom, hogy az talán egy fontos mozzanat, és azt talán kimarad ezekből a vitákból, hogy a választó szemszögéből, vagy a választót behoznák ezekbe a rendszerekbe. Filipov Gábor egyébként írta arról a cikkében, hogy sokan nem érik meg ezt elnyomásként, és azt gondolom, hogy és ami már közelebb áll az én területemhez, a politikai részvételhez, hogy...
Ugye a te kutatási területed a politikai részvétel, a mozgalom, a kutatás...
Pontosan a tiltakozások, és ott viszont az az érdekes, hogy mit éreznek a magyar emberek szabadság alatt, vagy mikor érzik azt, hogy ők most szabadok lehetnek, mi az, amikor, és hát most látjuk ezeknek a mostani tüntetéseknél, hogy mik azok a pillanatok, vagy mik azok a témák, amikor ami kiválthat egy szélesebb elégedetlenséget, illetve hogy melyik azok az ügyek, amelyeknek szélesebb társadalmi támogatása van. Azt gondolom, hogy sok olyan jellemzővel bír az Orbán rendszer, olyan szelektív a politikai nyomásgyakorlása annak a rendszernek, hogy széles tömegek ritkán szembesülnek azzal, hogy valóban az ő szabadságukat korlátozza a politikai rendszer, és ezért nem voltak egy bizonyos körön túl nem terjedett el az elégedetlenség, illetve valóban a politikai pártok sem voltak képesek megérteni azt, hogy miben áll a szabadság a magyar társadalom számára. Azért egy nagyon individualizált társadalomról van szó, ahol az egyéni szabadságnak a megélése azt tűnik a legfontosabbnak. Az ilyen szempontból a magyar politikai kultúrának egy része már 40-50 éve. Itt valahogy az egyéni, azt úgy szoktam nevezni, hogy ez az individuális életstratégiáknak az érvényesítése.
Ez a Kádár rendszerben ezt hívtuk a kiegyezésnek, a rendszerrel való szembeni kiegyezésnek, hogyha nem tiltakozol a Kádár rendszer ellen, akkor a rendszer is békén hagy téged, és egyénileg tudsz boldogulni.
Igen, ezt talán valahogy így lehetne akkor lefordítani, hogyha már ez vagy a Maszek nek a világa. Egyébként érdekes, hallottam még ezt a szót, valakik használják, tehát hogy ezért mélyen belejúzott szerintem a társadalomba, vagy így a szóhasználatába. Valóban azért érdekes például mondjuk a rabszolgatörvény, mert az épp ezeket az egyéni életstratégiáknak az érvényesítését veszélyezteti. És ezek lehetnek azok a pillanatok, amikor az egyébként sok szempontból nagyon pragmatikus rendszer, ugye egyrészt ez az érdekesség az ennek a mostani rendszernek, hogy sok kérdésben nagyon pragmatikus, de mégis állandóan van egy igény arra, hogy valami távlati víziókat fogalmazzon meg. De amik a részei ennek a víziónak, azok a kérdések nagyon pragmatikusak tudnak lenni. Könnyen, rugalmas rendszer annyira, hogy egy vasnavi bolzárt visszafordítson egy ilyen intézkedést, pontosan azért, mert érzi a választói visszacsatolást. Egyébként maga a vasnapi bolzár is valami olyasmiről van szó, hogy akkor én határozom meg, hogy mikor megyek vásárolni. Tehát ilyen szempontból ez is része annak, hogy mennyire az egyéni útkeresés, vagy az egyéni stratégiáknak az érvényesítés, ez mennyire sikeres, mennyire nem. És ezzel szemben például a kollektív érdekérvényesítés az gyakran megbicsaklik. Tehát a sokkal fontosabb az, hogy valaki mondjuk ő tudjon mondjuk egy jó egészségügyi szolgáltatáshoz jutni, mert esetleg meg tudja fizetni, de nem annyira fontos, hogy akkor kollektív cselekvés révén ezeket a közjószágoknak, vagy ezeket a közszolgáltatásoknak a színvonalát lehessen növelni, hanem az, hogy meglegyen az, hogy valaki egyének hozzájusson egy jobb egészségügyi szolgáltatáshoz, akár azon az áron is, hogy ő megfizeti. Ugye? Tehát, hogy azért ezt is elmondják szakpolitikusok, az egészségügy nagy része már most is fizetős. De mégis sokan nem élik ezt meg úgy, mint hogy ez valahogy az ő érdekét sérteni, ellentétben például mondjuk a Visit Deal, ami 2008-ban ugyan évszavazáson megbukott.
Ha végignézünk a nemzeti együttműködés rendszerének elmúlt pár évén, akkor azt lehet látni, hogy a kormány oldal békemenetein túl tömegek akkor voltak az utcán, amikor mondjuk az internetadó ellen tiltakoztak. Úgy emlékszünk mai fejjel arra, hogy a 700 forintért mentek utcára az emberek, ez az állandósult toposza ezeknek a tüntetéseknek. Volt tömeg megmozdulás idén is, az áprilisi választásokat követően, ha jól emlékszem, akkor háromszor is 100 000 ember? Nem tudom, de több 10 000, maradjunk abban, hogy több 10 000 ember volt. De akkor mégis elcsendesedett az a tömeg, és az akkori tüntetésszervezők, az akkor utcára vonulók, azon túl, hogy megmutatták, hogy sokan vannak, nem értek el semmit ezzel az egymást követő három megmozdulással.
Igen, hát a tüntetések célja nyilvánvalóan sok rétű célja lehet. Van olyan mozgalom, amelyik csak valami kulturális változást akar elérni. Ilyen volt például Magyarországon a legsikeresebb az, hogy a radikális jobboldal az Árpádságot zászlót be tudta tenni valahogy így a mainstreambe. Tehát nem botránkozunk meg azon, hogy egy Árpádságot zászló ott volt mondjuk a Kunigunda utcánál. Ez a 90-es években egy abszolút egy náci szimbólumnak számított sokkal inkább. Tehát az akkori skinhead mozgalom használta ezt, és nem egy fősodrú párt. De visszatérve a kérdés, hogy valóban van olyan, amikor egy konkrét célt, vagy egy konkrét szakpolitikai változást akar élni egy mozgalom, milyen volt a netadós. Az, hogy azt eltörölték, ez egy nagyon sikeres mozgalomnak számít szakpolitikai szinten, és nyilvánvalóan azért ráragadnak másfajta elégedetlenségnek a kifejezése egy ilyen szakpolitikai ügyre. Mi az MTA-nál kutattunk, a december 14-én volt még a netadós hullámnak egy tüntetése. Azok se voltak egyébként kicsit, tehát ugye október végén kezdődött, de decemberig ilyen 6-8 000-es tüntetések simán szerveződtek még a Kossuth téren. Mindenesetre ott azért azt láttuk, hogy az elégedetlen ellenzéki szavazók azok, akik utcára vonultak. Ezt úgy nevezik, hogy ez a választás utáni tüntetés, ez a post-election protest. Ezeknek általában mindig van egy olyan jellemzője, ami most megjelent áprilisban, hogy valahogy a választás eredményét megkérdőjelezi a tüntető. Tehát itt ugye az volt,
ugye a főkövetelés egy új választási írás, vagy legalábbis szavazatszámlás.
Hát, igen, újra számlás. Ilyet is egyébként láttunk, hogyha emlékeznek arra a hallgatók. 2002-ben az Erzsébet hídnál gyülekeztek a jobb oldaliak, és akkor ugye az volt. Ez most is egyébként a jobb oldalon belül úgy ítélik meg, hogy ez egy elcsalt választás volt, mert egy ilyen diákmozgósítást használt a bal oldal. Mindenesetre a nagyon gyakran egy tüntetés az nem csak a célok megfogalmazására fontos, hanem valahogy a közösség lelki állapotának is a helyrehozására.
Tehát azon, hogy ki kellett menni, hogy egy kicsit kiengedjük a csalódott emberek az idézőjel a gőzt.
Igen, ennek egy ilyen szempontból egy terápiás jellege volt, másrészt erősíti egy politikai közösségnek az összetartozást, tudott, tehát erősíti a kölcsönös szolidaritást, ezt a kollektív identitásnak az ápolására alkalmas. Nyilvánvalóan más nem nagyon lehetett várni ettől a tüntetésektől. Nem volt ez olyan nagy szabású annyira, hogy mondjuk lebénuljon az ország, hogy tényleg a választó döntő többsége azt gondolja, hogy újra kell számlálni a szavazatokat, mint mondjuk 2000-ben történt Szerbiában, tehát azért ez nem egy ilyen jellegű volt ez a tüntetés, de arra azt gondolom, hogy jó volt, hogy valahogy egy politikai közösség megmutassa magát, hogy létezik. És hogyha belegondolunk, talán ez volt az utolsó olyan pillanat, amikor ez a politikai közösség a politikusai nélkül ment el tüntetni. Hogyha valami változást, és most akkor ugye arról beszélhetünk, hogy milyen következményei vannak egy ilyen tüntetésnek, ez például lehet egy nagy változás a mostani tüntetések kapcsán, hogy más lesz a megítélése a politikusnak. A netadós épp azt hozta el, hogy azt mondták a választópolgárok, hogy jöjjenek a civilek, jöjjenek az új emberek. Ezek a tüntetések, mint hogyha egy kicsit hálózták volna a családi békét a pártok és politikusok és a választóik között.
Az áprilisi választások utáni tüntetésekkor is láttuk már azt egyébként, hogy a politikus nem láttunk a tömegben, a színpadra sem nagyon engedtek fel. Egyedül Márki-Zay Péter volt az, aki az egyik tüntetés színpadjára állt, de azt láttuk, hogy egymás mellett vonulnak a tömegben jobbikos szavazók, LMP-s szavazók, DK-s szavazók. A mostani tüntetésekre megmaradt ez a sokféle tömeg, de ugyanígy, mintha befogadták volna az áprilisi csalódás után, befogadták volna ezeket a politikusokat, és elfogadják ezeket a politikusokat, és engedik, hogy a tömeg élére álljanak. Egyébként a rendszerben valahol kódolva volt az, hogy ez az a topik, ami utcára viszi az embereket?
Hát azt gondolom, hogy ilyesmi nem volt belekódolva. Az ügy azért jó, mert ahogy erről beszéltünk itt is, tehát hogy itt az egyéni éles stratégiák érvisítésének veszélyeztetéséről van szó, azt próbálja megvédeni a tüntető magyar ember. Amúgy nyilvánvalóan itt azért elkötelezett pártos szavazókról van szó, tehát nem a... Mi egyébként a szakszervezeti tüntetésen végeztünk egy kutatást az MTA-val, ott megnéztük a önbesorolását a válaszadóknak, és hát azért döntően baloldali, illetve középen álló, tehát aki jobb oldaliként határozta meg önmagát, nem is emlékszem, talán a 100 fős mintából 3 ilyen ember volt. Tehát azért, ha valami elégedetlenség létrejön, és egyébként a Republikai Intézet kutatása pedig azt mutatta, hogy a fideszes szavazók sem értenek egyet ezzel az új szabályozással, tehát azért a tüntetésen elsősorban azok mennek el, akik sokkal inkább kormánykritikusabbak, a fidesz szavazók, még ha nem is értenek egyet valamivel, ők nem fognak rögtön kimenni az utcára. Persze ezzel valamelyest csökkenhet nem a párt magjában, hanem a körül lévő szavazóknak az elköteleződése, hogy a szimpátia, ezt meg fogjuk látni a kijövő kutatásokból. Ugye emlékezünk arra, hogy a Netadónál 1 millió szavazót veszített a Fidesz, és amit csak 2015-ben majd a migráns válsággal jöttek vissza azok a szavazók, vagy másfajta szavazók, ezt persze nem tudjuk biztosan. De minden esetre az látszik, hogy ugye ez is az, hogy nagyon fontos, hogy a pártok kezdték el ezt az akciót a szerdai obstrukcióval, tehát maga nem a semmiből jött ez a tömeg, aminek aztán az élére kellett volna állniuk esetleg a politikusoknak, és akkor jött volna a vált, hogy na, le akarják nyúlni a témát, pedig ez igazából az egészségügyről, vagy az oktatásról szól, stb., mint amit ezt korábban el lehetett mondani, hanem hogy ez valójában az ő akciójuk volt, amire jött egy ilyen társadalmi támogatás, vagy legalábbis az ő választóik támogatása.
Van előtted egy friss HVG, annak a címlap sztoria a mostani tüntetések, és abban írjuk azt az egyik kollégámmal, Gergely Mártonnal, hogy a Momentum, amely egy parlamenten kívüli párt, mégis, ha ebből a szempontból nézzük, akkor felülreprezentált a mostani tüntetések során, gondoljuk csak Donát Anna akciójára, vagy Fekete Győr Andrásra, és azt írjuk mi, és kérdezem azt, hogy egyetértesz-e ezzel a meglátásunkkal, hogy a Momentumnak eszméletlenül kellett az, hogy legyen valami ügy, amiben meg tudja mutatni magát, mert parlamenten kívüli pártként az előző fél évben választásokat követően, mint egy kicsit eltűnt volna ez a közösség.
Igen, a Momentum esetében ez azért érdekes ez a mostani helyzet, mert ugye most itt az ellenzéki pártok nem mennek egymásra itt a mozgósításba, tehát nem estek így, nem kezdődött el valami ellenségeskedés, ugyanakkor a Momentumnak a választás után ugye az volt valahogy úgy próbálták keretezni ezt a dolgot, hogy akkor ők azért hitelesek, mert ők, ugye aki bevállalja egy ilyen rezsimben az ellenzéki szerepet, a hivatalos ellenzéki szerepet, az része a rendszernek. Tehát akkor elkezdődött ez az árulózás. Ugye emlékezünk nyáron, hogy mi történt a parlamenti pártok táján, főleg az LMP volt ez, ahol akik elég hangos volt tőlük a sajtó, és a Momentumot elkerülték ezek a egyrészt ilyen belső konfliktusokról nem lehetett hallani a nyilvánosságban, másrészt pedig az, hogy ez az árulózás stigma, ami minden párt esetében előjött, ez a Momentumot nem érintette. Ugyanakkor most épp az, hogy a parlamenten belüli ellenzék számára jöjjön az, hogy ez az árulózás stigmának vége, hogy meg tudják mutatni, hogy ő valóban ellenzékelje a rendszernek, és nem részelje a rendszernek. És ilyen szempontból a Momentumnak, ami lehetett volna valahogy egy ilyen versenyelőny a többiekkel, szerintem, hogy ő a hiteles ellenzék, az így elveszett, de persze valóban a politikusaik azért megmutatják magukat az utcán, együtt vonulnak. Kérdés az persze, hogy ebből lesz-e valami mérhető, valami támogatottság növekedés. Én azt gondolom, hogy abból szerencsés ez a Momentumnak, mert ahogy volt egy kicsit ennek a pártnak egy ilyen mozgalmi imidzse, hogy akkor a Nolimpia, ugye Fekete Andrásnak az a kicsit ilyen urbán gerilla kabátja, amivel gyűjtöttek, tehát hogy volt ebben egy kicsit egy ilyen romantika az egészben, és ezzel a, mert hát ugye az is gondoljuk, hogy május 1-ig azért tudtak egy EU párti tüntetést szervezni, de hogy a mennyiték 17-ben, de hogy ez a fajta mozgósító vagy mozgalmi imidzsnek jót tesz ez a mostani tüntetés, és hogy ebben ők részt vesznek, és az ilyen szempontból, ha nem is hoz lényegesen, vagy nem hoz valami átütő támogatást a mérésekbe, azért magának a pártnak is jó, hogy használódik, tehát a szervezetet azt ápolja, hogy mozgásba lendül.
De talán pont ez a tüntetés sorozat az, és Orbán Viktor a pénteki rádió interjújában utalt is arra, hogy ő adott esetben arra is fel van készülve, hogy hetekig, hónapokig elhúzódik ez a tüntetés hullám. De pont ezek az események jók arra, hogy akár a Jobbik, akár az általad említett LMP, DK, MSZP, de bármelyik párt kicsit maga mögött hagyja az elmúlt fél évet, ami belső vitáktól, belső harcoktól, utódlási harcoktól volt hangos, és ráfordulnak erre az utcai politizálásra, nem?
Igen, ez valóban itt ami egyik fontos egyébként az, hogy ahogy most felsoroltad ezeket a pártokat, hogy ez elvezethette valamilyen fajta ellenzéki egységig, vagy legalábbis valamilyen fajta szakpolitikai, vagy egy konfliktusban megmutatkozó, és nem egy ilyen kasztingolós együttműködésig. Ez lehet az egyik ilyen fontos, ami a fontos a pártok szempontjából. A másik meg az, hogy számukra is én azt gondolom, tehát hogyha arról beszéltünk, hogy a választás utáni tüntetések fontosak, egy közösség számára terápiás jelleggel bírnak, ez is akint szerintem ugyanolyan fontos, hogy maga az ellenzéki pártok se gondolják azt magukról, vagy ne dilemmázzanak azon, hogy akkor most mennyire ellenzékei, vagy mennyire részei ennek a rendszernek. Nyilvánvaló azért varázsütése ez a konfliktus sem, vagy ez a változás sem lesz olyan irányú, hogy mondjuk a szélesebb közvélemény, vagy a nem állandóan aktív politizáló közvélemény számára is megváltoztassa a képet az ellenzéki pártokról. De hogyha az már fontos, hogyha kikerül a magyar baloldal ebből a civil párt ellentétben való gondolkodásból, amit még egyszer mondom, 14 után érzem azt, hogy sokkal erősebb lett. Persze ez sem egy új jelenség, amikor 2009-ben volt a Tarka magyar tüntetés. Ugye a rasszizmus ellen, hogyha még valaki emlékszik rá, akkor ott arról szólt a vita, hogy akkor most jöjjön a Gyurcsány Ferenc a tüntetése, vagy sem. Ezek, mint hogyha ezek a viták vár csillapodnának, ez lehet annak a jele, hogy rájöttek sokan, hogy ez nem annyira fontos, vagy ez egy álvita, lehet, hogy unalmas, de az is lehet, hogy az elégedetlenség már olyan mértékű, hogy ezen túllendülnek az ellenzéki választók. Illetve egy másik fontos szempont pedig az lehet, hogy maguk az ellenzéki pártok mozgósítottak ezekre a tüntetésekre, és a saját szimpatizásaik vannak ott, akik nem kezdik el kifigyülni a saját politikusaikat.
A héten csinálta a Magyar Hírlap egy interjút Rogán Antallal, és ott volt az egyik kérdésnek álcázott egyébként dicséret az ottani sajtómunkás részéről. Ha megkérdezték Rogán Antallt, vagy megkérdezte Rogán Antallt a kérdező, a riporter, hogy 150 hónapja vezeti a Fidesz a közvéleménykutatásban a pártok versenyét. Milyen érzés ott fent lenni, nem szédül-e például Rogán Antal? A mostani tüntetések visszavethetik úgy a Fidesz támogatottságát, mint például a Netadó után, amit említettél, hogy 1 millió szavazó pártolt el a most egyébként az áprilisban 2,8 milliós Fidesz táborban.
Igen, hát az az érdekes, hogy 14-ben ugye nem volt ennyi szavazója a Fidesznek, tehát úgy tűnik, hogy ez a mi lesz Magyarország jövője, hanyatlik a nyugat, migránsok, stb. Ez egy olyan erős téma, ami sokkal erősebb volt, mint ugye emlékszem, 11-ben mi volt, rezsicsökkentés és munkaalapú társadalom. Ez egy sokkal langyosabb. Most így visszatekintve ez nem tűnik olyan, hogy ugye ez egy rendszernek a fő üzenet, akkor nem gondolnánk azt, hogy ez valami autoriter rendszer épül ki.
Vagy hogy kétharmaddal lehet nyerni.
Pontosan. És én azt gondolom, hogy akik most vannak a Fidesznél, azok sokkal elkötelezettebbek, mint a 2014-es szavazói. Nyilvánvalóan van egy olyan, akiket egyébként később mozgósított a Fidesz, ugye sokan azt gondolták a magas részvétel alapján, hogy itt az ellenzéki szavazók mennek el, de nem valami, hát olyan 400 ezer szavazót tudott még plusz erősíteni a Fidesz. Itt ugye az az érdekes, hogy persze azért néha volt egy ilyen kisemberezés, ugye, a keményen dolgozó kisemberezés, de épp az, hogyha ez a túlóra dolog ráragad így a kormánypártra, akkor pont ezt a munkaalapú társadalom dolgot nem lehet már erősíteni. Ugye a Fideszben is van egy ilyen, visszatükrözi erősen ezt a munkaetikát. A miniszterelnök is arról beszél, keményen dolgozunk Brüsszel. Nem csak harcolunk, de dolgozunk is.
Mindenki léphet egyet előre.
Pontosan, most akkor, hogyha ezt elveszti a Fidesz, akkor én azt gondolom, hogy vannak olyan szavazók, akik épp valahogy a szociális biztonság, a biztonság miatt szavaztak rájuk, és hogy csak egyik lába van ennek ez a kulturális védelem, vagy azért, mert egy ilyen nyílt rasszizmus bárcsapó megkülönböztetés, hogy a fehér európai és a más kultúrákból érkezőknek, tehát ennek a fehérségnek a megőrzése. Hogy csak ez marad meg, és egy ilyen szociális biztonságot nem éreznek sokan, akkor azt gondolom, hogy valóban veszthet szavazókat. Itt most ebből a szempontból azért is érdekes az ellenzéknek a helyzete, mert hogy maga a fragmentáltsága megmaradt, de hogy a cselekvések képesek valamennyire erőt mutatni. És ez sok választó szeretné azt, hogyha olyanok vezetnék az országot, akik képesek a kormányzásra. Ugye nagyon gyakran megjelenik a kutatásokban az, hogy valaki demokratikus elköteleződésű vagy nem, és akkor az autoriter személyiséget szokták azzal mérni, hogy akkor mondjuk egy erőskezű vezető az fontos-e. Én azt gondolom, hogy erőskezű vezetőket demokratikus úton is ki lehet választani. Itt az a fontos sok választó számára, hogy amit látott korábban a vitákat az ellenzéki pártok között, azt nem szerette volna, hogyha kormányos ezt csinálják. De hogyha van egy olyan ellenzék, amely képes fel tudja mutatni a cselekvést, hogy képes cselekedni, akkor az megnyerhet, azt gondolom, hogy sok választót, akik esetleg bizonytalanok voltak, vagy hát korábban a Fideszre szavaztak.
Ugye 2019-ben két választás van előttünk, egy EP és egy önkormányzati, illetve két előválasztás Budapesten. Az EP választáson viszont nincsenek összefogásra vagy együttműködésre kényszerítve ezek a pártok, ugyanis külön listák versenyeznek majd egymással. Mi az, amit a mostani évvégi eseményekből mégis profitálhat az akkori választáson a jelen ellenzék?
Hát azt profitálhat, hogy meg tudja mutatni, hogy egy arányos rendszerben ő képviseli a többséget, tehát ez egy hivatkozási alap lehet, hogy akik tüntetnek, az nem csak az egyharmad, hanem ők a többség Magyarországon, és hogy a választási rendszer miatt nem kerülhet a többség, vagy a kisebbségben lévő kormány nem váltható le. Ez nyilván ez emeli a tétet a Fidesz számára is. És hogyha ez sikerül az ellenzéknek, akkor viszont még nem biztos, hogy az csak pozitívummal jár. Egyrészt lehet rá hivatkozni, másrészt mi történik akkor, hogy egy ilyen hódmezővásárhely szituáció jön össze, hogy az önkormányzatira épp egy jó EP választás miatt érződik majd az a presszió a véleményformálóktól és az aktív választópolgároktól, hogy akkor legyen valami koordináció. Ugye ez az esélyes jelölt diskurzusnak április előtt épp a hódmezővásárhely adott egy ilyen újabb löketet, mert azt mutatta, és azt gondolták sokan, hogy meg lehet verni a Fidesz, megakadályozható legalábbis a kétharmad, és ez egy nyomást helyezett a politikusokra, hogy itt valóban koordinálni kell. Egy sikeres EP választás azt is elhozhatja, hogy esetleg elhúzódnak valamilyen mindenféle egyeztetések, meg viták elkezdődnek, hogy akkor kinárítson főpolgármester jelöltet. Persze, a főpolgármester esetében viszont talán azért fontos, mert arra figyel legjobban az országos politikát.
2 millió embert képvisel mindenkori polgármester, amivel egy ellensúly lehet Orbán Viktor és a Fidesz-szel szemben, hogyha adott esetben egy ellenzéki polgármester.
És hogyha az előválasztás az jól sikerül, akkor az viszont képes lehet megelőzni ezeket a vitákat. Ugye sokan azt gondolják, hogy az előválasztással elkezdi egymást, az ellenzéki pártok elkezdik egymást szídni, stb. Tehát elkezd egy olyan verseny, ami nem tesz jót az ellenzéki pártoknak, de ez ugyanúgy megtörténik, amikor koordinációról van szó, tehát hogy beszólások, stb., kiadott viszkit kinek, ezek sem tesznek jót az ellenzéknek, és ráadásul még semmilyen mozgósító ereje sincs. Egy előválasztásnak van mozgósító ereje, hiszen választásról van szó, és úgy érezhetik az elkötelezett állampolgárok, hogy nekik van valami beleszólásuk.
Említetted a nyomást, amit a április előtt Hódmezővásárhely után a választók és a véleményformálók helyeztek a koordináció kérdésében a pártokra, de ha ez a nyomás meg is volt, és tapasztalhattuk mindannyian, azért mégsem csapott át cselekvésbe. Nagyon kevés olyan helyet tudunk mondani az országban, ahol megtörtént az, hogy egy esélyes jelölt állt szemben, vagy egy esélyesnek tartott jelölt állt szemben a fideszes kihívóval. Egy sikeres EP választás nem gondolod, hogy cselekvésre is készítetné októberre ezt az ellenzéket?
Hát dehogy nem, mert éppen a nyomás miatt kell akár cselekedniük, csak itt mondjuk hogyha arról beszéltünk, hogy milyen következmény vannak ezeknek a tüntetéseknek, az egyik az, hogy aktív az ellenzék és rendszer ellenzéket, és nem rendszerkonform politikai szereplőként cselekszik, akkor úgyhogy valami fajta egyeztetése való kényszer nem csak kívülről jön mondjuk a véleményformának, vagy a sajtó felől, vagy a választók felől, hanem ők is érzik, hogy már megvan a tapasztalatuk abban, és ami sokkal fontosabb, a bizalom egymás iránt, hogy akkor itt lehet és kell együttműködni, épp ezek a tüntetések hozhatják meg azt, hogy nem csak a választóknak növekszik a bizalmuk az ellenzéki pártok felé, hanem jó esetben az ellenzéki pártok egymással szembeni bizalma is.
Hát vagy éppen az, hogy azt látjuk az MTVA épületében, hogy együtt éjszakázik Kunhalmi Ágnes, Vadai Ágnes, Szél Bernadett. Tehát ezeket a képeket nagyon ritkán láttuk az elmúlt, akár egy évben, de mondhatom az elmúlt 8 évet is, hogy egy közös összeellenzéki fellépés van.
Pontosan, és hogyha nekik is valahogy ott erősödik a bizalom egymással szemben, akkor könnyebb lesz nekünk az önkormányzati választásokon letárgyalniuk ezeket a kérdéseket. Nyilván ott az önkormányzati választás azért fontosabb, mert ott azért sokkal több erőforrásról van szó, illetve helyi szinten lehet bemutatni az ellenzéki politikát, fel lehet mutatni azt, hogy képesek várost vezetni ellenzéki politikusok, tehát ez is erősíti valamilyen szinten a kormányképesség látszatát. Illetve hát ez természetesen erőforrást is jelent az, hogy önkormányzati képviselőik bejutnak a képviselőtestületekbe, hiszen az egy mozgósítható tömeget jelent. Ha jól tudom, olyan kb. 30 ezer önkormányzati képviselő van Magyarországon, tehát azért ez már egy erős szám. És valóban ez, ha arra gondolunk, hogy 2006-ban a Fidesz hogyan talolta le az egész országot az önkormányzati választáson, nekik számukra ez egy nagyon fontos erőforrásnak bizonyult 2010-re, és nem csak anyagiakról van szó, de nemzeti konzultációt már ellenzékben szervezett a Fidesz, és ahhoz még nyilvánvalóan országos hálózat, országos szinten mozgósítható emberekre volt szükség, akik adott esetben lehetnek egy pártnak az önkormányzati képviselői.
Még egy kérdés, és ez talán egy kicsit 2019-re is vonatkozik. Hol látott születőben ennek a rendszernek a kihívóját? Most az utcán, ami szerveződik, vagy inkább, hogy az önkormányzati választásokra gondolunk, akkor helyi szinten sokkal esélyesebb az, hogy létrejön egy olyan hálózat, ami a valós kihívója lehet a Fidesz kurzusnak 2022-re.
Én azt gondolom, hogy nem érdemes szétválasztani a különböző politizálási szintereket. Egy ügyes ellenzék minden szinten jelen van, és kihasznál minden fórumot. A Fidesz is azt tanulta meg, hogy ott kell lenni a civil társadalomban, ott kell lenni az önkormányzatokban, ott kell lenni az országgyűlésben. Tehát minden szinten ott kell lenni, minden eszközt fel kell használni a politizálásra, és hogyha a Fidesz így politizál, akkor az ellenzék sem tehet másként. Valahogy ezeknek a különböző elköteleződéseknek, mozgolódásoknak, cselekvéseknek kell egy olyan szinergiája, hogy létrejöjjön, ami képes lehet átütni a Fidesz uralmát. És olyan szempontból egyébként az EP választás is nagyon fontos lehet, hogy pontosan ezt a mítoszt valahogy megdönti, hogy akkor hogy a Fidesz az egy legyőzhetetlen gépezet, és hogy 2030-ig tudja az lesz, amit a kormánypárt akar. Nem akarok most ilyen furcsa párhuzamokat vonni, de hogy például ugye NDK-ban ott volt 500 000 szovjet katona, ott volt a stázi, és mégis egy éjszak alatt megdőlt a maga az egész rendszer. Tehát, hogyha valahogy egy ilyen, ezek a kognitív falak leúnak, azért ez nagyon sokat tud tenni azért, hogy valóban már a létező falak is omoljanak.
Köszönöm szépen, Mikesz Dánielnek, a Republikon Intézetnek és az MTA-nak a kutatójának, hogy itt volt és együtt beszélhetünk át 2018-at. Mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk.
Én is kívánom, köszönöm a meghívást.